Szeretettel köszöntöm a testvéreket az Úr Jézus szavaival. János evangélium a 11. fejezetében, a 25.-26. versekben olvassuk. Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz én bennem, ha meghal is él, és aki él és hisz én bennem, az nem hal meg soha. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Amen. A mi segítségünk, bűnbánati Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése jöjjön a mi Úrunktól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Mindenható Istenünk, mennyei édesatyánk, ahogyan énekeltük is az imént, nincs hová mennünk abban az állapotban, amiben vagyunk, csak egyedül te hozzád. Így történhetett, hogy egy hosszú munkával, fáradtságokkal teli hét után is itt állunk most előtted a péntek estén. Ülhetnénk otthon, heverhetnénk a televízió előtt, mondhatnánk, megérdemeljük a pihenést. De mi ehelyett akár a munkánkat, akár az iskolapadot otthagyva, miután hazamentünk, vagy talán haza sem értünk, fogtuk magunkat, és jöttünk ide hozzád, Urunk. Nincs hová mennünk ebben az állapotunkban, mert amikor visszatekintünk az elmúlt napokra, akkor nem csak a munkáinkat látjuk, a fáradalmakat, amiket elvégeztünk, amiket végrehajtottunk, hanem látjuk mindezek nyomán, mindezekkel együtt az elkövetett vétkeket, amelyek vádolnak szüntelenül bennünket. Látjuk azt, hogy megint voltunk irgalmatlanok, megint voltunk kemény szívűek, megint nem teljes igazságot, valóságot mondtunk ki, hanem olykor-olykor talán egy kis füllentés is belefért, és te látod, Urunk, hogy mi mindennel bántottunk meg téged, és bántottunk meg másokat. Talán elmondtunk olyan dolgokat, amit fülbesúgva, titokban mondtak el, talán rágalmaztunk is. Te látod, Urunk, a vétkeinket. Nem tudunk hová menni, Urunk. Te vagy az egyetlen, akinél bocsánatot találunk. Ezért jöttünk ezen az estén hozzád, és könyörgünk, bocsáss meg nekünk. De jöttünk erre a hétre visszatekintve mégis, orcánk pirulása mellett, a hálaadásunkkal is. Mert meg kell köszönnünk azt a sok jót, amit méltatlanságunk ellenére mégis megadtál nekünk. Köszönjük, Urunk, hogy nem voltak eredménytelenek munkáink, sok-sok tervünket, talán még azokat is, amelyeket veled nem vitattunk meg, mégis áldásoddal kísérted. Légy áldott ezért, Urunk, hogy méltatlan voltunk ellenére is szeretsz bennünket. És legfőképpen légy áldott azért a Jézus Krisztusért, akire nézve a te áldásodat gazdagon tudod ránk árasztani, és akinek a nevében jöttünk ma is, és könyörgünk, fogadd el hála áldozatunkat, bocsásd meg vétkeinket, és ő érte kérünk, hogy szólj hozzánk most a te ígéd által. Hadd tudjunk így rád figyelni, megerősödni te benned, és megújulni. Könyörgünk, hallgass meg bennünket, és így légy velünk. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom, a zsidókhoz írt levél első fejezete, első versétől kezdődően a második fejezet harmadik verséig. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az első szülöttet a világba, ismét így szól, imádja őt az Isten minden angyala. És az angyalokról ugyanezt mondja, Angyalait szelekké teszi, és szolgáit tűzlángjává, de a fiúról így szól, a te trónusod örökké megálló Isten, és királyi pálcád az igazság pálcája. Szeretted az igazságot, és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged az Isten, a te Istened öröm olajával társaid fölé. Te vetettél, Uram, alapot a földnek kezdetben, és a te kezed alkotása az ég. Azok elpusztulnak, de te megmaradsz, és azok mind elavulnak, mint a ruha, és összegöngyölíted őket, mint egy palástot, és mint a ruha elváltoznak, te pedig ugyanaz maradsz, és esztendeid nem fogynak el. Az angyalok közül kinek mondta valaha, ülj az én jobbomra, amíg ellenségeidet lábad zsámolyává teszem. Vajon ezek nem szolgáló lelkeke mind, akik azokért küldettek szolgálatra, akik örökölni fogják az üdvösséget? Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Mert ha az angyalok által hirdetett ige olyan erős volt, hogy minden törvényszegés és engedetlenség megkapta igazságos büntetését, akkor hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Kedves testvérek, ahogyan tudjuk is ezen a héten, amikor én állok itt Isten kegyelméből a szószéken, azokra a kérdésekre próbálunk koncentrálni, figyelni, amelyek minden úrvacsora osztáskor elhangzanak. Ezt a négy kérdést vesszük sorra. Most, ma este a második kérdéshez jutottunk, amely így hangzik. Hiszitek-e, hogy Isten a bűnös emberem megkönyörülvén az ő szent fiát, az Úr Jézus Krisztust ti érettetek testben elbocsátotta, kinek egyszeri és tökéletes áldozatával a bűnnek hatalmát és a kárhozatnak erejét elvette, és titeket ingyen kegyelemből, a Jézus vérének érdeméért hitáltal megigazít? És erre azt szoktuk felelni, én ezt hiszem és vallom. Ismerjük jól ezt a kérdést, ismerjük jól a választ. Könnyedén össze tudnánk számolni, akár teljesen pontosan, hogy hányszor válaszoltunk már erre a kérdésre. Ma ezen az estén az ige vezetése nyomán még egy kérdést teszek fel, és erre a kérdésre kellene válaszolnunk. Bár meg kell mondanom, annyira nehéz ez a kérdés, hogy kételkedem benne, bárki közülünk meg tudja válaszolni. Annyira nehéz kérdésem van, hogy még én magam sem tudom rá választ. És annyira nehéz kérdésem van, hogy még egy angyal sem tudná megválaszolni. És ezt a kérdést nem is én fogalmaztam meg, hanem az imént hallottuk az igében. A zsidókhoz írt levélben, a második fejezet harmadik versében ezt kérdezi az ige írója, hogyan menekülünk meg mi, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel, amelyet az Úr hirdetett először? Hogyan menekülünk meg, ha nem törődünk ilyen nagy üdvösséggel? Mi lesz a sorsunk? Ott hagytuk abba az első úrvacsorai kérdés átgondolását, hogy gyakorlatilag reménytelen a helyzetünk. Tele vagyunk bűnnel. Bűnösen jöttünk a világra, és a bűnök számát bizony csak szaporítjuk egy életen át. Sokan és sokszor megkérdezték már tőlem, és biztos vagyok benne, hogy sok lelkész kollégának feltették ezt a kérdést. Tiszteletes úr, tényleg így van, most őszintén, tényleg így van, hogy ennyire bűnösök vagyunk? Tényleg így van, hogy bűnösen jövünk a világra? És amikor nekem például biztos, hogy legalább tizen már ezt nekem szegezték lelkészi szolgálatom során ezt a kérdést, mikor ezt megkérdezték, láttam, hogy őszinte az érdeklődés. Ezek az emberek, akik így jöttek hozzám, mindig úgy jöttek, hogy kicsit úgy félrevonultunk, ne hallja más, mert azért mégiscsak ez egy olyan alapvető dolog, amit mi nagyon sokszor elmondunk. És úgy őszintén megkérdezték, ez tényleg így van? És valóban ez olyan hihetetlennek tűnik. Ennyire bűnösök vagyunk. Ennyire nyomorultak vagyunk. És létezhet, hogy egy olyan pici gyermek is ilyen bűnös? Hát igen. Tudjuk. Tudjuk, Ádám és Éva óta ez így van. De azt is tudjuk, és ezt is mindig el szoktuk mondani, hogy Isten szereti a teremtményeit. Hiszen bár Isten azt mondta, hogy ha esznek A jó és gonosz tudásának a fájáról akkor meghalnak, mégsem haltak meg. Nekem nagyon sok éven keresztül ez fejtörést okozott. Hát hogy van ez? Isten azt mondta, meghalnak és tovább éltek. De aztán mi tudjuk, hogy Isten irgalmas volt és az életüket megtartatta, de testileg, lélekben az élet adójától, az Úrtól elszakadtak. Azonban testileg életben hagyta őket az Úr, mert szerette őket, és látjuk, hogy bár kiűzte őket az Éden kertjéből, de nem úgy űzte ki őket, hogy mondván soha nem akarlak látni benneteket. Szépen ruhát készített nekik, úgy bocsátotta el őket, sőt próbálta visszahívni, visszavonzani magához az embereket, és ezért beszélt velük a bűneset után is. Szólt Noéhoz, s rajta keresztül újra könyörült a teremtményein, mint tudjuk. Aztán szólt Ábrahámhoz, csak hogy a leghíresebbeket említsem, és jött Mózes, próféták, és ezek által Isten mindig üzent, mindig valamit kijelentett, mindig valami fontosat mondott el az embereknek. Valamilyen emberen keresztül. És ezek az emberek angyal által, álomban, kijelentésben, vagy látomásban tapasztalták meg Isten üzenetét. Az, hogy Isten szól, azt jelenti, hogy még nem mondott le rólunk. Az, hogy szól az ige, az azt jelenti, nem mondott le rólunk. Még mindig tart a kegyelmi idő, és szeret bennünket. De tudjuk, ahogyan teltek az évek, évtizedek és évszázadok, meg évezredek, tulajdonképpen Istennek a szólingatása, a figyelmeztetése igazából hatástalan maradt. Az ember maradt bűnös. Mózeshez való üzenete volt az egyik legfontosabb, hiszen általa mondta el, hogy hogyan lehetne a bűnöktől megszabadulni. Általa beszél róla nagyon hosszan. Olyan hosszan, hogyha valaki elkezdi olvasni friss megtértként a Bibliát, akkor itt Mózes öt könyve valamelyikénél biztos, hogy el is vérzik és abba hagyja, mert azt mondja, hogy én ezt már nem bírom tovább olvasni. Olvassa, olvassa, és törvény, törvény hátán, szabály, szabály hátán. Ezt tedd, ezt ne tedd, így legyen, úgy legyen, ez tiszta, az nem tiszta, és elvesznek benne az emberek. Aztán, mikor növekszünk a hitben, akkor már másképpen olvassuk ezeket. De nagyon sokan, akik először veszik a kezükbe a Szentírást, és így olvassák végig Mózes öt könyvét, általában nem jutnak el a végéig. Mert azt mondják, hát ezt a sok törvényt nem lehet betartani. És pontosan ez a lényeg, hogy nem lehet betartani, nem megy. Istennek akarsz tetsző életet élni? Hát ezt így kellene. És ott van az a rengeteg áldozat. Ilyen áldozatot kell bemutatni, olyan áldozatot, béke áldozat, bűnért való áldozat, tökéletesen égő áldozat, és rengeteg minden ilyen van leírva. Olvassuk az első királyok könyve harmadik fejezetében, hogy egy alkalommal Salamon 1000 áldozatot mutatott be, 1000 bikát vágott le. És a nép maradt bűnös. Szóval nincs annyi állat a földön, ami elég lenne, hogy az embernek a bűneit elrendezze, mert vér által van a bűnöknek a bocsánata. Iszonyatosan nagy és rengeteg mennyiségű áldozatot kellene ahhoz bemutatni, hogy a vétkeinkért azok eleget tegyenek. Megmerem kockáztatni, miközben készültem, végig gondoltam ezt is, hogy szerintem miközben áldozatot mutatnak be az emberek, még aközben is elkövetnek vétket, vagy elkövettek. Hiszen tudjuk, hogyan lehet vétkezni szóval, gondolattal, cselekedettel, mulasztással. És lehet, hogy elég volt az áldozat bemutatása közben is valami rosszra gondolni, lehetett volna hozni az újabb állatot. Ennek nincs vége. Teljesen kilátástalan a helyzet. Teljesen reménytelen. És végül Isten úgy döntött, hogy mivel mindez hiába való, az emberek romlottsága minden határt felülhalad, ezért még egyszer szól hozzánk, és most ő mutat be egy áldozatot. Jézus Krisztusban. Azért általa, és azért ő benne, mert Jézus Krisztusban ő maga jött közénk. Már nem valaki által szólt, már nem valaki által üzent, nem egy emberen keresztül, nem egy látomáson keresztül, ahol esetleg még elképzelhető lehetett volna talán, hogy az üzenet csorbul, hanem ő jött, és szemtől szembe beszélt. Mindenki így találkozhatott vele, bemutatkozott, hogy milyen Isten, ha bárki őt keresi, bárki őt róla akar többet tudni, Jézus Krisztust kell keresnie. És nem csak bemutatkozott ő, hanem tanított is az értelmes, boldog életre, amit számunkra eltervezett. És végül tudjuk, odaadta az életét is értünk a kereszten. A vérével fizetett a bűneinkért, és mivel ő egy tökéletes áldozat, egyszer és mindenkorra elvégeztetett. Nincs többre szükség. Nincs más áldozat, mint fölösleges lenne. És ezzel az ő áldozatával már arra is képessé tesz, hogy az ember megtagadja a bűnt, hogy a kísértésre nemet mondjon, és hálából szentelje az Úrnak az életét, és már nem mazsolázzuk a törvényeket, hogy jaj, ezt így kell, meg úgy kell, hanem szív szerint vágyakozunk arra, hogy tetszünk az Úrnak. Mindezeket hallva, sőt tudva elmondhatjuk, Isten mindent megtett azért, hogy elvegye a bűneinket és megmentsen. Máté evangéliumának a 21. fejezetében egy nagyon szép példázatban így adja elénk az Úr. Máté evangélium a 21. fejezetének 33. versétől. Hallgassatok meg egy másik példázatot. Volt egy gazda, aki szőlőt ültetett, kerítéssel vette körül, borsajtót készített és őrtornyot épített benne, azután bérbeadta munkásoknak és idegenbe távozott. Amikor elérkezett a szüret ideje, elküldte szolgáit a munkásokhoz, hogy vegyék át a neki járó termést. A munkások megfogták a szolgáit, és kit megvertek, kit megöltek, kit pedig megköveztek közülük. Aztán ismét küldött szolgákat, többet, mint először, de ugyanígy bántak azokkal is. Utoljára pedig fiát küldte el hozzájuk, mert úgy gondolta, a fiamat meg fogják becsülni. De amikor a munkások meglátták a fiát, így szóltak maguk között, ez az örökös. Gyertek, öljük meg, és azután miénk lesz az öröksége. Majd megfogták, kidobták a szőlőn kívülre, és megölték. Vajon majd, ha megjön a szőlő ura, mit tesz ezekkel a munkásokkal? Ezt felelték neki, mivel gonoszak, ő is gonoszul veszíti el őket, a szőlőt pedig más munkásoknak adja, akik megadják a termést a maga idejében. Erre Jézus megkérdezte tőlük, sohasem olvastátok az írásokban, az a kő, amelyet az építők megvetettek, az lett a sarokkő, az Úrtól lett ez, és csodálatos a mi szemünkben. Ezért mondom nektek, elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Elment az Úr a legvégsőkig, ahogy hallottuk ebben a példázatban, először prófétákat küldött, szolgákat, majd legvégül az ő fiát. Mindent megtett, hogy megmentsen. A nagy tiszteletű Úr az evangelizáció során utalt a Schindler listája című filmre. Abban tudjuk, hogy a milliómos főszereplő végül mindenét eladja azért, hogy még megmentsen embereket a lágertől, a haláltól. És valóban, ahogyan ő elmondta, szívet szorongató az, amikor ránéz a kezére, a gyűrűre, és azt mondja, még ezért is lehetett volna egy embert. Még megmenteni, még mindig lehetett volna mit adni. Isten ezt nem tudja elmondani. Ő tényleg mindent odaadott. Ő nem tudja azt mondani, hogy még lenne valami. Még van valami, amit tehetnék az emberért, hogy megmentsem őket. Mert ő mindent, önmagát is feláldozta Jézus Krisztusban. Így áll előttünk ez a kérdés. Hogyan menekülünk meg, ha ilyen üdvösséggel nem törődünk? Hogyan lehet megmenekülni, ha valaki ezzel nem törődik? Ha valaki azt mondja, engem ez nem érdekel. Lehet kitalálni még valamit? Lehetséges még valami kerülő út? Nyilvánvalóan nem. És ebben a kérdésben ott van az a szó, hogy törődni. A görög eredeti lényegileg ugyanezt fejezi ki. Talán úgy lehetne még egy kicsit többet elmondani róla, ha azt mondjuk, azt jelenti valamivel foglalkozni. János evangéliumában a 10. fejezetben azt mondja az Úr Jézus, én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. A béres azonban nem ilyen, mondja Jézus. A béres, ha látja közeledni a vadállatot, akkor elmenekül. János evangélium a 10. fejezet 13. versében szó szerint így fogalmaz az Úr, a béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Nem törődik vele. Mert a törődés az áldozatvállalást jelent. A törődés azt jelenti, hogy valamivel való foglalkozásom nem szűnik meg. A béres azt mondta, ennyi a fizetség, ezért ennyi jár. Már a héten egyszer eláztam, már a héten egyszer jöttek rablók, verekedni kellett velük, most jönnek még a vadállatok, én bizony nem fogom megkockáztatni, hogy megtépjék a ruhámat, esetleg engem is megöljenek. Ennyire már nem. Ennyit nem ér, én elmenekülök. Én tovább nem törődök vele. Azt mondja Jézus, ilyen a béres, de ő nem ilyen. És a törődés, az pontosan ezt jelenti. És amikor azt teszi fel a kérdésként a zsidókhoz írt levél írója, hogy hogyan menekülünk meg, ha nem törődünk ilyen üdvösséggel, ugyanezt fejezi ki, hogy ezzel szüntelenül foglalkozni kell. Nem azt jelenti, hú, már egyszer kiolvastam tiszteletes úr a Bibliát. Egyszer már elolvastam, nagy dolgot vittem véghez. Ennyi. Kiolvastam 13 éves koromban, azóta állhat a polcon. Ismerek olyanokat, akik azt mondták, tiszteletes úr, én már nagyon sokat jártam templomba. Szerintem én már eleget voltam. Hát hol van az, hogy törődöm vele, hogy nekem ez fontos? Nagy rossz vágyom, bennünk volt egy esztendő után, olyan jó lenne egy kutya. Szerettünk volna egy szép kutyát. Egy olyat, ami teljesen barátságos, amitől nem kell félteni egyetlen gyülekezeti tagot sem. Aztán nagyon sokat gondolkodtunk rajta, mert tudtuk, hogy ez lemondással jár. Annak minden nap enni kell adni. Aztán tudjuk, az ott éppen az Alföldnek a legeslegészakibb csücske, onnan már látni a Sátorhegyet, de az még egy sík vidék. Maga a templom és a parókia egy dombra van felépítve, és ez azt jelenti, hogy bizony minket mindig behordott télen a hó. Volt olyan, hogy az udvaron másfél-két méter magasságban állt a hó. És volt, hogy bizony a kutyát naponta többször mentem kiásni. Szerencsétlen nem tudott mit kezdeni. Nyáron égette a nap, ültettem fát, hogy legyen neki egy kis árnyéka. De eltelt két esztendő, amíg ezen gondolkodtunk. Legyen kutyánk? Mert ha lesz, törődést jelent. És aztán meghoztuk a döntést, és törődtünk is vele. És most lehet kérdezni, hol van? Édesanyámnál van. Most ő törődik vele. De törődünk vele. Törődés azt jelenti, hogy mindig foglalkozom vele. Mert Isten sem azt mondta, hogy eljöttem, megváltottalak benneteket, és le van tudva. Hanem a tenyerén hordoz, és most is a hajunk szála számon van tartva. Mi nem tudjuk, hogy a sapkánk vagy a kalapunk belsejében hány hajszál maradt ott, mikor levettük a fejünkről, de az Úr tudja, mert ő törődik velünk. És mi hogyan menekülünk meg, ha ilyen szabadítással nem törődünk? Ugye milyen mély üzenete van azoknak a kérdéseknek, amelyeket úrvacsora vétel előtt felteszünk, és amire válaszolunk? Én ezt hiszem és vallom, hogy mélységesen nyomorult és hitvány az életem, de az Úr értem adta a fiát, Jézus Krisztust. Hiszem és vallom. Áldott legyen az Úr neve ezért a szabadításért. Amen. Úr Jézus Krisztus, magasztalunk, dicsőítünk téged azért, mert ennyire végtelen a te szereteted értünk. Magasztalunk téged, Urunk, mert szüntelenül törődsz velünk, előtted vagyunk nap, mint nap, és ilyenkor szégyeljük igazán, hogy ebben a mai napban is hány és hány óra eltelt, amíg nem gondoltunk veled. Végeztük a munkánkat, tettük az kedvtelésünket, úgymond kikapcsolódtunk is talán, de nem törődtünk veled. Nem törődtünk azzal, mi a te akaratod, miben gyönyörködnél, mivel örvendeztethetnénk meg téged, hogyan szolgálhatnánk neked. Uram, könyörgünk, bocsáss meg ezért. és újíts meg bennünket. És különösen is esedezünk, Urunk, azokért, akik nem törődnek az általad készített üdvösséggel. Könyörgünk, esedezünk, Urunk, értük, te szólítsd meg őket, mert hogyan menekülnek meg. Nincs más mód, nincs más lehetőség az üdvösségre, csak te magad, aki azt mondta, te vagy az út, az igazság és az élet. Dicsőítünk téged, hogy mi így ismerhetünk, és könyörgünk, újíts meg bennünket, hitünkben, odaszánásunkban, elköteleződésünkben, hogy amikor vasárnap megállunk a padban, és halljuk a kérdéseket, ezeket a veretes szavakat, add, hogy ne csak az ajkunk mondja, én ezt hiszem és vallom, ígérem és fogadom, hanem szívből, elköteleződésből mondjuk ezt. Így könyörgünk, hallgass meg bennünket, légy velünk, hadd forgassuk az üzenetet a szívünkben, és hadd tudjuk megteremni a megtérés áldott gyümölcseit a te örömödre és dicsőségedre. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mind örökké. Amen. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, ami atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal. Amen.